Ez az ígéretés elhangzott 1989. október 14-én. Egy bibliaóra a 2 Mózes 19.4.6 alapján, Istentől elhívva, Istentől hordozva és Istentől vezetve, Isten megbízásából, Frank testvér. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy ma itt lehetek. Valójában más terveim voltak. Néha valóra válik, az ember gondolkozik, de Isten irányít. Irányítja a lépteink. Lehetnek ugyan bizonyos terveink, amelyek hirtelen megváltozhatnak. Szeretném ezt az estét arra használni, hogy egyszerűen beszélgessünk itt ezen a helyen arról, ami minket érint, ami már megtörtént, és ami még megtörténhet az Úr tiszteletére. Úgy, hogy valóban mindannyian be legyünk vonva, és hogy mindenki jól érezze magát közöttünk. Ahogy röviden kitértünk rá, szeretném még egyszer kiemelni a négy bibliai idézetet, amelyet hallottunk, amelyeket együtt olvastunk. Egyszerűen csodálatos tudni, hogy Isten az, aki elhívott, Isten az, aki hordoz, Isten az, aki vezet, és ő, aki vezet, ő be is fog vezetni. Ő, aki kivezet, ő be is fog vezetni. Az meg lehet, hogy sivatagon kell átmennünk, szárazságokon, sokféle mélységeken, de megvan az ígéret, hogy el fogjuk érni a célt. És különösen a 2 Mózes 19-ből ez a nagyon fontos passzus, és Winski testvér már kiemelte, az Ótestamentumban senki sem léphetett az Úr közvetlen jelenlétébe, különben meg kellett volna halnia. Az Új Szövetségben pedig éppen ellenkezőleg van. Az marad a halálnak kitéve, aki jön, az, aki nem jön az ő közvetlen jelenlétébe. Az Ótestamentumban megengedte az Úr Mózesnek, amikor az ő dicsőségében elhaladt előtte, hogy hátulról tekintetbe vegye őt, viszont az arcát nem láthatta. Úgy volt, hogy Isten a törvény által elítélte az embert, hátat fordított neki, és így nem az arcát. Az Új Szövetségben ez teljesen másképp van. Az Új Szövetségben ugyanis magára vette mindannyiunk bűnét, és elhordozta azokat. Tehát az is ki lett emelve, hogy önmagához vonzott, elhívott, kiemelt, kivezetett, és egy egészen különleges tulajdonaivá tett bennünket. Itt szó szerint ezt mondja. Ahogy sas szárnyakon hordoztalak benneteket, és idehoztalak magamhoz benneteket. Nem csak egy bizonyos helyre, nem csak egy hegy lábához, nem csak egy prófétához, hanem ő magához vonta a népet, hogy ott beszéljen a néppel, velük. Nem csak egy embert hívott el Isten, hanem egy egész népet. Egyenként ugyan felhasznált arra, egyéneket ugyan felhasznált arra, hogy beszéljen, hogy azok által beszéljen. Ami itt feltűnik, két szempontból is fontos. Mózes közben járó volt Isten és az emberek előtt. Közvetítette az embereknek azt, amit Isten rábízott a nép számára. Azután visszatért Istenhez, és eljuttatta az élő Istennek a nép válaszát. Ő volt a közbenjáró. Elolvashatjátok ezt az Apostolok Cselekedetei 7. vagy 8. fejezetében. Ott az Isten embere csodálatos módon kifejtette, hogy ő volt a közbenjáró. Az Apostolok Cselekedetei 7. fejezete a 25. nem, a 35. verstől. Ezt a Mózest, akit ők megtagadtak, nem ismertek el, amikor azt mondták, ki nevezett ki téged a mi fejedelmünké és bírákká, éppen ő volt az, akit Isten fejedelemmé nevezett ki, és akit megváltóként elküldött az angyal közvetítése által, aki megjelent neki a tövisbokor vagy a csipkebokorban. Ugyancsak ő volt az, aki kivezette őket azáltal, hogy csodákat és jeleket mutatott be nekik Egyiptom országában és a Vörös-tengernél, valamint 40 éven át a pusztában. Ez a Mózes volt az, aki azt mondta az izraelitáknak, Isten fel fog ébreszteni, vagy támasztani nektek egy hozzám hasonló prófétát a ti néptársaitok közül. Ő volt az, aki közvetítő, vagy közbenjáróként a pusztában tartott gyülekezeti összejövetelen az angyal közön közben járt, aki a Sinai hegyen szólt hozzá, és atyáink között. Ő volt az, aki élő szavakat kapott, hogy azokat nekünk továbbadja, megossza velünk. Istennek valóban voltak olyan emberei, akik különleges megbízatást kaptak, és Mózes egy volt közöttük. Neki nem volt egy saját üzenete, egy saját munkája, ő része volt annak, amit Isten az időben végzett, tett. Közvetítette Isten ígéjét a népnek, és a nép válaszát azután továbbította az Úrnak. Ez nagyon is tetszik nekem. Ami itt a 9. vers végén áll. Mózes pedig beszámolt az Úrnak, vagy jelentette neki a nép válaszát. Nekünk is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy milyen választ adhatunk mi az Úrnak. Úgy van ugyanis, hogy választ kell adnunk az Úrnak, mert ha ő beszél, nekünk válaszolnunk kell. A nép meghozta a döntést, mégpedig a 8. versben. És az egész nép egyhangulag így válaszolt. Mindent megteszünk abból, amit az Úr parancsba adott. Erre fel Mózes átadta az Úrnak a nép válaszát. Azután az Úr így szólt Mózeshez. Ezúttal sűrű felhőben jövök el hozzád, hogy a nép hallja, amikor hozzád vagy veled beszélek, és örökre higgyen neked ez a nép. Egyszerűen arról volt szó, hogy az emberek tudomásul vegyék, hogy Mózes nem csak egy olyan Istenről beszél, aki valahol rejtve maradt, hanem hogy az Úr hallhatóan beszélt, hogy úgy, hogy mindannyian hallhassák. Hiszen tudjátok, hogy a nép akkor rimánkodott, hogy az Úr ne szóljon többé hozzájuk. Ők azt akarták, hogy Mózes legyen az, aki továbbra is szól hozzájuk. Ezt különösen a 19. és 20. fejezetekben elolvashatjátok. Itt aztán az áll a 20. fejezet 18. és 19. versében. Amikor azonban az egész nép meghallotta, vagy észlelte a mennydörgéseket és a villámlásokat, a harson, a visszhangzását és a füstölgő hegyet, reszkedtek és távol maradtak. És azt mondták Mózesnek, beszélj te hozzánk, majd mi hallgatni akarunk, vagy hallgatni fogunk. De Isten ne beszéljen hozzánk, mert akkor meg kell halnunk. Láthatjátok tehát, hogy ez egy olyan esemény volt, ami nagyon mély benyomást tett a népre. Hallani lehetett a harson a visszhangzását, a lángoló villámokat, mennydörgéseket, a füstölgő hegyet. Látták, mindez a nép előtt történt. Én mindig nagyon örülök, amikor a Szentírásban olyan dolgokat olvasok, amikor vagy ahol Isten személyesen, természetfeletti módon kinyilatkoztatta magát itt a Földön. Istenről ugyan sokat lehet mondani, írni és prédikálni. Mindazonáltal, ha Isten nem nyilatkoztatja ki magát az élő jelenlévőként, akkor a nép nem kap semmilyen választ. Talán szavakat igen, de a válasz nincs sehol. Csak hogy a szavak nem mindig jelentik a választ. Istennek vannak szavai, és Istennek vannak tettei. Valahányszor kinyilatkoztatta az Úr magát, azoknak a hite, akiknek kinyilatkoztatta magát, megerősödött és visszaigazolódott. És most megkérdezem tőletek, közülünk kinek ne lenne szüksége a hit megerősítésére? Nekünk mindannyiunknak szükségünk van a hit megerősítésére. új bátorságra, új bizalomra, hogy az Úrnak szolgáljunk, kövessük őt, és így tovább. Hálásak vagyunk az Úrnak azokért a szavakért, amelyek már fellettek olvasva, szám szerint 4, és mindegyik csodálatos volt. Isten hordoz bennünket sasszárnyakon, ő felvett minket, és áthozott bennünket mind végig. Ami még nagyon fontos, és ami Péter is az ő levelében különösen kiemel, az, hogy Isten már az Ószövetségben, a 2 Mózes 19-ben mondja, amit együtt elolvastunk az 5. versben, és most, ha készségesen engedelmeskedtek az én rendeléseimnek, és megtartjátok az én szövetségemet, ez esetben ti lesztek nekem, vagy ti legyetek nekem az én különleges, sajátos tulajdonom minden más nép vagy nemzet közül, mert enyém az egész föld. Ti pedig legyetek nekem, vagy számomra egy királyi birodalom, a papok királysága, és egy szent nemzet vagy nép. Ezek azok a szavak, amelyeket közhírré kell tenned az izraelitáknak. Majdnem ugyanazok a szavak állnak a Jelenések első fejezetében. Jelenések első fejezete, a második fele, igen, talán olvassuk el az 5. verset teljes egészében. Igen, az 5. verset teljes egészében. És Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak közül elsőszülöttől, és a föld királyai felett való uralkodótól, annak, aki szeret minket, és az ő vérével megváltott a mi bűneinkből, és királyi uralkodókká tett minket az ő Istenének, és atyának papjaivá. Az övé legyen a dicsőség, a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Ő felemelt minket erre a szintre, úgy, ahogy az Ótestamentumban Izrael népe ki lett választva sok nép közül, úgy történt az Új Szövetségben is, hogy a gyülekezet ki lett választva minden nyelv és nép közül, mint egy isteni tulajdon, a Krisztus által véghez vitt megváltás ereje folytán, amelyben a föld minden népének kilátásba lett helyezve az áldás. Nem csak egy népnek, hanem a föld minden népének így van megírva, hogy te benned legyenek megáldva a föld minden nemzetségei. És meg is lettek áldva Jézus Krisztus, ami Urunk által. Az 1. Péter 2.9-ben ez van megírva. Ti vagytok ellenben a kiválasztott nemzedék, a királyi papság, a megszentelt népközösség, az Isten tulajdonának kiszemelt nép. És éppen ezért annak az erényeit kell hirdetnetek, aki elhívott benneteket a sötétségből az ő csodálatos világosságába. Titeket, akik előzőleg vagy egykor egy nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor Isten irgalma nélküliek voltatok, most pedig Isten irgalmában gazdagok vagytok. Elolvashatnánk az Ótestamentumból, Hóseásból, stb. Azokat az ígehelyeket, ahol Isten azt mondta, azok, akik nem kerestek engem, azoktól lettem megtalálva, és akik nem voltak az én népem, azok legyenek az élő Isten fiainak nevezve. Isten valóban előre meghirdette az egész üdvösség történetét a proféták által, amely aztán kezdetét is vette, és meg fog valósulni a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének 25. verse alapján, egy mindannyiunk számára jól ismert íge. És itt már is azokra az emberekre gondolok, akik úgymond kényszer keresztényesíteni akarták Izrael népét, és sok kárt okoztak ezzel. Istennek megvan az útja Izraellel, Istennek megvan az útja gyülekezettel. És a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének 25. versétől ez áll írva. Mert nem szeretnélek benneteket tudatlanságban hagyni, testvéreim, ami ezt a titkot illeti. Azért, hogy ne essetek áldozatul a saját gondolataitok vélt bölcsességébe, mintha bölcsek lennétek. A megkeményedés az izraeliták egy részét érte. Amíg el nem érkezik az idő, amikor a pogányok teljes száma be nem megy. És ezen a módon Izrael teljes egészében meg lesz mentve, amint megvan írva. Ahogy megvan írva, ahogy az írás mondja, bármit lehetne ide írni, minden esetre megvan írva, hogy Sionból jön a szabadító, és szabaddá teszi Jákóbot minden istentelen lényétől. És ebben fog megnyilvánulni nekik az én általam előidézett szövetségkötés, amikor eltávolítom, vagy elveszem az ő bűneiket. Így, bár az üdvösség üzenete tekintetében ellenségei Istennek a ti érdeketekben, de a kiválasztás tekintetében szeretettek az atyák miatt. Mert Isten kegyelmi ajándéka és az ő elhívása visszavonhatatlanok. Pontosan ezután az előterjesztés után ír a Pál apostol a 33. versenben, ó, milyen mélységes Isten gazdagsága, bölcsessége és ismeretelmélete, milyen érthetetlenek, felfoghatatlanok az ő ítéletei, és kifürkészhetetlenek az ő útjai. Mi nem tudjuk teljes egészében megérteni, miért vakította el Isten az ő népét, hogy megnyissa nekünk a szemeinket, miért tépte ki őket, hogy bennünket beoltson. De hiszen Pál apostol által elmagyaráztatta, méghozzá a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének első verseiben. Ezt mindannyian nagyon jól elolvashatjátok, ahogy itt elő lett terjesztve. Voltak éppen már a 11. verstől lehetne olvasni. Már most felteszem magamnak a kérdést. Vajon azért botlottak-e meg, hogy elbukjanak? Semmiképpen sem. Inkább az ő vétkük következtében jutott el az üdvösség a pogányokhoz, ami viszont őket is sarkalja a versengésre és az utánzatra. Már most, ha az ő hibás magatartásuk egy gazdag áldás lett az emberiség számára, és az ő lemaradásuk gazdag áldássá lett a pogányok számára, mennyivel áldásosabb lesz az ő beteljesedésük, a teljes számú bemenetelük. Az ő örökbefogalásuk, amikor Isten újra Izrael népéhez fordul, akkor Izrael népe, Ézsaiás próféta szerint áldás lesz itt a földön minden más nép közepete, így van megírva. És a két szomszédos nép is áldás lesz azon a bizonyos napon Izrael népével együtt. Hol van ez megírva? Ki tudja ezt a legjobban közületek? Itt van megírva az Ézsaiás 19. fejezetében, az Ézsaiás 19. fejezetének 23. versétől. Azon a bizonyos napon egy kiépített út fog vezetni Egyiptomból Asszíriába, úgyhogy az asszírok meglátogathassák Egyiptomot, és az egyiptomiak pedig Asszíriát. És az egyiptomiak az asszírokkal egyetemben szolgálni fogják az urat. Azon a bizonyos napon Izrael harmadik tagállamként fog állni Egyiptom és Asszíria szövetségében, mint egy áldás a föld közepete, amiért az Úr, a seregek ura megáldotta ezeket a szavakkal. Áldott legyen az én népem, Egyiptom és Asszíria kezeim műve, és Izrael az én örökségem vagy hagyatékom. Amint tudjátok, Damaszkus még az 1000 éves birodalom előtt rommá lesz zúzva. És amint eddig láttuk, hogy Egyiptom olyan súlyos vereséget szenvedett az utolsó háborúban, és a 6. hadsereg, vagy ami ott volt, ostrom alatt vette, alá vette, és ha Kissinger akkor nem közvetített volna, mindannyian meghaltak volna. És azóta vereséget szenvedtek, és ők tisztában vannak azzal, hogy Izrael ellen nem lehet háborút nyerni, mert Isten az ő népével van. És aki még nem tudja, az még tudomásul fogja venni. És ez Aszád. Ő még nem tudja, de aztán írásba is fogja kapni ő is. És valóban be fog teljesedni, ami meg van írva az Ézsaiás 17. fejezetének első 3 versében. Ez is hamarosan be fog következni. Kijelentés Damaszkusról. Vegyétek félrejthetetlenül tudomásul, hogy Damaszkus kiesik a városok számából, és egy romhalmazzá válik. Elhagyatottá örökre. Városai prédául lesznek adva a nyájaknak. Ott fognak táborozni, és senki sem fogja őket felriasztani. Megszűnik Efraim erődítménye és Damaszkus királysága is. És Szíria maradéka hasonló lesz Izrael népének dicsőségéhez. Így szól az Úr, a seregek urának kijelentése. Mindjárt tovább olvashatjátok, hogy azon a napon a Jákob dicsősége csekély lesz, és kövérsége elsorvad. Először egy szárazságban fog átmenni, szárazságon, aztán a 7. versben már ez áll. Azon a napon az emberek felnéznek teremtőjükre, és tekintetüket Izrael népének szentjére függesztik. Aztán már nem fognak többé oda tekinteni az oltárokra, a kezeik alkotmányaira, és nem fognak többé az ujjaik alkotásaira sem figyelni, a bálványokra és a naposzlopokra, és így tovább. Mit mondjunk mi mindehhez? Sok mindenbe belemehetnénk. Itt Isten akkor még egy gabonacséplést is meg fog rendezni, mert amint tudjuk, az Ézsaiás 17. fejezetének utolsó verseiben ez áll. Jaj, sok nép vagy nemzet tolongása, morajlások olyan, mint a tenger zúgása. És így tovább. És a nemzetek hangoskodása olyan, mint a háborgó hatalmas vizek tombolása. Igen, a népek vagy a nemzetek úgy tombolnak, mint a hatalmas vizek háborgása. Amint tudjátok, a Jelenések 17 utalása van a sok vízre, amelyen a nő trónol, hogy azok népek, nyelvek és nemzetek, és itt fel vannak kavarodva ezek a népek, mint a tenger, és tombolnak, aztán folytatódik, de ő, nevezetesen Isten, megfenyegeti őket rendre utasítóan, és ők messzire menekülnek, és űzve vannak, ahogyan a szél a hegyeken a pejbát fújja, és ahogyan a vihar a kavargó port kavarja. Az estvének idején rémület tör ki, de még mielőtt reggel lesz, már is oda vesznek. Ez a sorsa azoknak, akik kirabolnak, vagy kifosztanak minket, és azok sorsa, akik zsákmányolnak minket. Isten egy igazságos ítéletet fog végrehajtani, és meg fogja verni az ellenségeket körös körül. Ez számos bibliai idézetekben elolvasható, különösen az Ezékiel 38. fejezetében, amikor az Úr kiméri az utolsó csapást azoknak a hatalmaknak, amelyek ott hadba szállnak, és el akarják pusztítani Izrael népét. A 38. fejezetben Ezékiel 38, a 22. verstől ez áll. És végre akarom hajtani rajta az ítéletet dögvésszel és vérontással. felhőszakadás, özönvízszerű esőáradattal és jégeső által. Tüzet és kénkövet fogok rájuk zúdítani, és a hadseregekre, és a vele lévők sok népekre, amelyek nála vannak. Így akarom kinyilvánítani az én hatalmasságomat és szentségemet, és így teszem ismerté magam sok nép szeme láttára, azért, hogy felismerjék, hogy én vagyok az Úr. Nos, nem azért olvasom fel szívesen ezeket a bibliai idézeteket, mert a népek kapnak akkor egy megleckésztetést, és mert az Úr rendet fog teremteni, hanem egyszerűen azért olvasom fel szívesen, mert örülök annak, hogy Isten most véget vetett minden igazságtalanságnak, minden elnyomatásnak, ami nép ellen irányult. Véget vetett mindannak, ami nem helyes, hogy helyet adjon annak, ami helyes az ő színe előtt, és mindazoknak, akik ma büszkék, és arra tekintenek, amit ők elértek. Egyébként hallottam a szíriai testvértől, hogy éppen Aszád kérdezi újra és újra, hogy mit mond a Biblia Izrael népére utalóan. Újra és újra. Noha ő egy esküdt ellensége a népnek, de nem szunita és nem is síita, hanem egy másik irányzathoz tartozik, hiszen ott több mint 60 irányzat létezik az iszlámba. És újra és újra felteszi a kérdést, mit mond vajon a Szentírás Izraelről. És természetesen a testvérék köztük ez a testvér is, a tanár, mindig idéznek néhány helyet, de még nem akarják teljesen egyértelműen kimondani azt, amit az Úr valóban mond. Természetesen, amiben én oda kerülnék, nem tartanám sokáig titokban, hanem egyértelműen kimondanám, megmondanám, hogy így szól az Úr az Ézsaiás 38-ban, és Jeremiásnál itt-ott és mindenhol, vagy Ezékiel 38-ban, és aztán természetesen megtörténne. Csak hogy ezek az emberek valamilyen szerepet kell, hogy játszanak. És Ézsaiás 38-ban elolvashatjátok, hogy mi van valójában a végidőről megírva. Ézsaiás 38, és pedig a 8. versben ez áll. Egy bizonyos idő múlva parancsot vagy utasítást kapsz, hogy az évek végén berontsd egy ország területre, amely felépült és megerősödtek a háborúból, amelynek lakói sok nép közül lettek összegyűjtve Izrael hegyeire, amelynek állandóan elhagyatottak voltak. De most visszatértek, visszalettek vezetve a népek közül, és mindannyian biztonságban élnek. Lehetne ez egyértelműen megírva? A napok végén, az évek végén fog megtörni, visszavezetve és visszahozva az összes népek közül. Vinczky testvér elolvasta, hogy hogyan hordozta az Úr annak idején az ő népét, most pedig visszahozta őket sasszárnyakon. Hány repülőgéppel lettek vissza vezetve? Közöttük, ahogy a Jeremiás 31-ben megvan írva, sánták és terhesnők, stb. Mindannyian visszatérnek, és miért térnek vissza? Mert Isten így ígérte meg, és az ő szent tanács határozatában így határozott. Jeremiás 31-ben a 6. verstől. Mert eljön egy nap, amikor az őrök az Efraim hegyeinek őrzői ezt kiáltják majd. Kerekedjetek fel, hadd menjünk fel Sionba, az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Mert így szólt az Úr, törjetek ki örömújongásban Jákóbért, és újongjatok a népek fejedelme felett. Észrevettétek ki a népek fejedelme felett? Hadd hangozzék dicsérő ének, és imádkozzatok, mentsd meg a te népedet, Uram, Izrael maradékát, mentsd meg! Figyeljetek, én hazahozom őket az északi ország területekről, és összegyűjtöm őket a föld végső határairól. Köztük vakok és sánták, terhesek és szülőket, mindannyian. Nagyszerű nép gyülekezeteként térnek vissza ide. Sírással fognak jönni. Ki látta a filmet Izrael népéről? Ahogyan sírnak, zokognak belsőleg meghatottságuktól, hogy újra betehették lábukat az ígéret földjére. Sírással jönnek, és könyörgő imádságok között elkísérem őket. vízfolyásokhoz vezetem őket egyenes úton arra, hogy ne botladozzanak, mert én lettem Izrael népének az atya, és Efraim az én elsőszülött fiam. Igen, folytathatnánk a 10. verssel, de én csak a 13. verset olvasom még fel. Rögtön azután a szűz újra örülni fog a körtáncnak, a fiatalok és az öregek egyaránt. Igen, bánatukat örömmé akarom változtatni, és meg akarom vigasztalni őket, és örömtelivé tenni őket szenvedéseik után. És a papok szívét zsíros étellel táplálom, és népem megelégszik az én áldásaim javaiból. Így hangzik az Úr kijelentése. Egyszerűen csodálatos, amikor így olvassuk a prófétai szavakat, és tisztában vagyunk azzal, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy mindezek a dolgok beteljesüljenek. Egy dolog biztos, az ég és a föld elmúlik, de Isten szava megmarad örökké, és amit ő megígért, azt bizonyossággal betartja, és minden ígérete igen és amen. Még ezt is láttuk valahol, amikor Izrael népe 1948. május 14-én megünnepelte Izrael államának alapítása napját, körtánccal ünnepelték meg, és énekeltek az Úrnak, az ő Istenüknek, bár még nem ismerték fel a megpróbáltatások idejét. Amint tudjátok, én éppen elégszel jártam már Izraelben, és emlékszem arra a napra, amikor a 6 hónapos háború után, ott voltam, és öröm töltött el, hogy Isten megajándékozta őket a győzelemmel, és az első katonának, akivel találkoztam, közvetlenül a vámhatárnál, vagy a vámhatár mögött, a barakban természetesen elmondtam néhány dolgot, és kifejeztem örömömet, és végül azt mondtam, nagyon örülök, hogy Isten megsegített benneteket. Igen, és azután ő rám fermett. Isten segített nekünk? Mi magunk szereztünk győzelmet, Istent nem láttam, Istent magát nem láttam. És én azt gondoltam, várj egy pillanatot, barátom, te zsidó vagy, izraelita, vagy, és mindent magadnak tulajdonítsz, és természetesen beszélgetésbe egy, elegyedtem vele, miért ne? Az angol nyelvtudása nem volt túl hasznos, és a véleménye sem. De én mégis megpróbáltam beszélgetni vele. És először lepődtem meg annak láttára, hogy egy ateistát találok a zsidók között. De neki aztán megfújtam a trombitát. A végén aztán befellegzett neki. Szóval megmondtam neki a magamért. Szó szerint azt mondtam neki, amelyben találkozom egy némettel, vagy bármelyik más ateistával, ez nem érint engem annyira, mint itt, amit láttam, hogy egy zsidó ateistával találkozok. Végül azt mondtam neki, hogy szégyelnie kellene magát, mert Ábrahám, Izsák és Jákob Isten az élő Isten. És amint tudjátok, hogy nem igazán tartozok senkinek semmivel, mitől is kellene félnem, szabadon és nyíltan elmondhatom, ami a szívemben van. Csak hogy nagyon megérintett, hogy ez a fiatalember egyértelműen kifejezte, hogy nem hisz Isten segítségében. Teljesen más volt a helyzet Goldner testvérünkkel, aki elmesélte nekünk a háborút, és leírta az ő szerepét, ő ezredes vagy őrnagy volt, bármi is legyen a hadseregben. Minden esetre ő mindig, minden eddigi háborúban részt vett, mint az öt háborúban, és ott volt és tanúsíthatja, hogy Isten mindig nagyon is sokat segített. És mi egyszerűen velük együtt törülünk, hogy ezt az ellenséget legyőzték, hogy Izrael népe győzött, hiszen tudjátok, mit tartok szem előtt, tartunk. Ezért még nem vagyunk kárörvendőek, hanem örömlünk, hogy Isten az ő népével van. De ti is ismeritek a Szentírás szavait, még mindig a fátyol van a szemükön. Elolvashatjátok Pál apostol íratait 2000 évvel ezelőtt, és ma is ugyanaz a helyzet, mint akkor volt. De már csak nagyon kevés idő van hátra, és aztán eljön a számadás. A 2. Korintus 3. fejezet, itt a 14. versben ez áll. 2. Korintus 3. 14. verstől. Időközben a szellemi gondolkodásuk meg lett keményítve, mert mind a mai napig ugyanaz a fátyol vagy takaró van rajtuk, amikor az ószövetségi írásokat felolvassák, és ez nem is lesz eltávolítva vagy letéve, mert csak Krisztusban lehet eltávolítva vagy elvéve. Mindenki erőlködhet, amennyire csak akar. Egy zsidóból pogány keresztény, zsidó keresztény lett csinálni, sok mindent megpróbálhattok. De a takarót egyetlen evangélista sem tudja eltávolítani. Eszembe jut a nagyszerű amerikai evangélista, aki valóban egy vagyont költött arra, hogy a nagy King David szállodában, Jeruzsálemben a saját költségén egy ünnepséget rendezzen meg. Mindenkit meghívott, aki csak el akart jönni a parketre, és ott Krisztust akarta hirdetni nekik. Elmesélt nekik a szerető atyáról, aki elküldte az ő szeretett fiát, az emberek csak a fejüket csóválták, kifizetett egy drága számlát, de semmit sem ért el. Izrael népének nincs szüksége egy nagy evangélistákra, akik sok pénzzel rendelkeznek, ők várni fognak, amikor a két prófita eljön hozzájuk, és akkor Jézus Krisztus kinyilatkoztatása lesz közhírré téve, és Krisztus által el lesz távolítva a fátyol is, és akkor meg fogják látni, és meg fogják érteni az összes prófétai szavak jelentőségét. Mert akkor beköszönt az az idő, amikor mindezek a dolgok megtörténnek. Akkor már nem kell többé magyarázkodni, nem kell többé értelmezni, hanem tessék, itt beteljesedik, ez beteljesedik, amaz itt van. Hiszen akkor egyik ége szakasztól a másik ége szakaszig lehet menni, és azt mondani azért, hogy beteljesüljön, hogy meg van írva, és aztán csak azt mondani, ma teljesedett be előttetek az írás. Az Úr maga fog gondoskodni erről. A 15. versben ez áll. Igen, mind a mai napig. Valahányszor Mózest olvassák, fátyol fedi a szívüket. Ám mihelyt Izrael népe megtér az Úrhoz, a fátyol eltűnik, el lesz vonva a szemükről. Az Úrhoz térnek vissza, nem előzetesen, hanem akkor. Ahogyan a Róma 11-ben olvastuk, az Úr Sionból, nem a Sinai hegyről, hanem a Sionból, nevezetesen a Jeruzsálemben található Mória hegyről, közvetlenül Jeruzsálem előteréből fog megszabadítóként megjelenni. Amint tudjátok, már többször is megálltunk a Mória hegyen és a Sion hegyen is, és átnéztünk az Olajfák hegyére onnan. És egyszerűen szép, ha megnézhetjük a helyszíneket, és aztán pontos képet kapunk arról, hogy mi hol van. Nekem például nagyon jót tett. Igen, valójában ma este úgy akartam beszélni hozzánk, mint egy nagy családhoz hozzánk itt, ezen a helyen. Mégis azt hiszem, hogy helyén valónak fogja találni az Úr, ha itt abba hagyom, és akkor hálát akarunk az Úrnak adni. Őt illeti a tisztelet mindörökké. Amen. Rusz testvér imádkozik. Szeretett atyánk, együtt hálát adunk neked, ó Istenem, a nagy kegyelemért, amelyben részesültünk, Uram. Uram, nem akarunk senki másnak tiszteletet tanúsítani, csak neked egyedül, téged egyedül illet a tisztelet, a felmagasztalás, Uram, mindenért. Uram, hálát adunk neked, hogy megajándékoztál kegyelemmel és egy nyitott megértéssel a te ígéd iránt, Uram. A Szentírás, Uram, iránt, amely megmutatja nekünk az útat, Uram. Hála neked ezért, Uram, imádod a te nevednek. Uram, tudjuk, hogy sokáig olvastuk az írásokat, de nem értettük meg, Uram, és sokan olvassák a te ígédet még ma is, Uram, de mégsem értik meg. Mindazonáltal ajándékoz kegyelmet és megvilágosodást, Uram. Mert amennyiben te nem világosítasz meg, Uram, amennyiben a te fényed nem ragyog fel, akkor sötét marad körülöttünk. Hála legyen neked, Uram, hogy felragyogtatod a te világosságodat. Dicsőséges, Uram, imádunk téged, dicsőség, dicséret és tisztelet neked. Köszönöm neked, testvéreim, a testvérnőket, mindazokat, Uram, akiket elhívtál, és akiket megajándékozták kegyelemmel, Uram. Áldj meg minket most együtt, és maradj te továbbra is velünk. Áldj meg az egész népedet, Uram. Minden testvérünk közben járó imádságát is Lengyelországból eléd tárjuk, Uram. Segíts te, Uram. Avatkozz te közbe, Uram, és add meg, amire szükség van. Uram, a te nevedet illeti a tisztelet és a felmagasztalás értés, a dicsőítés a Jézus szent nevében. Amen.